Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene. Mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de szemezgetünk a reggeli monitor legizgalmasabb témáiból is. Utóbbival indítunk a felsőoktatási felvételi kapcsán.
Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezettek száma. Az utóbbi években egyes képzéseken csökkent a ponthatár a férőhely bővítéseknek köszönhetően, de a nyelvvizsgával kapcsolatos enyhítés is javíthatta a felvételizési szándékot. Népszerűbbek lettek a vidéki intézmények, és a hátrányos helyzetű régiókból is nőtt a jelentkezők aránya, számolt be rádiónknak a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázzsal beszélgettem a részletekről.
A hírekből azt most már tudhatjuk, hogy az idei évben több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen felsőoktatási képzésre. Mivel indokolható az, hogy rekordot döntött a jelentkezők száma?
Az a megújítási folyamat, amely 2021-ben indult el a magyar felsőoktatásban, sikeres. Hiszen azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évtized legjobb felvételi jelentkezési eredménye az, amely 2026-ban megvalósult, hiszen 140.427-en jelentkeztek a megújult sikeres felsőoktatásba, és van még néhány szempont, ami miatt azt mondjuk, hogy sikeres a felvételi jelentkezés. Az egyik például pont az, hogy a magyar gazdaság számára fontos területeken, amely a műszaki természettudomány, mérnök, informatika, agrárium, orvos egészségtudomány, 22-höz képest közel 30 ezerrel jelentkeztek többen, és szintén örömteli az is, hogy a hátrányosabb helyzetű térségekből 2022-höz képest 2,5-szeresére nőtt a jelentkezők száma. És azt is elmondhatjuk, hogy minden második jelentkező vidéki egyetemre adta be a jelentkezését, és hát a munka mellett is egyre többen tanulnak, hiszen minden negyedik jelentkező 30 év feletti volt. Az pedig egészen káprázatos, hogy a három fő tudományterület, ha mondjuk úszásos hasonlattal élnék, akkor benyúlással döntöttek, hogy melyik helyen szerepelt, hiszen a gazdaságtudományokra 26.275-en jelentkeztek, alig 300-zal lemaradva 25.965-en a műszaki és informatikai területet jelölték meg jelentkezési területként, a harmadik pedig kicsivel több mint 25.000-rel, 25.059 jelentkezővel a tanár-tanító-pedagógus képzés volt.
Ugye a tavalyi évben is már rekord dőlt, ebben az évben melyik korcsoportban volt a legnagyobb növekedés a jelentkezők számában?
Azt mondhatjuk, hogy nagyjából arányosan növekedett minden területen. Tehát arányosan növekedett a 20-24 évesek között, a 24-30 évesek között, és a 30 év fölöttiek között is, de mindenféleképpen érdemes azt megemlíteni, hogy az idei legidősebb jelentkezőnk 84 éves volt.
Még hozzátenném azt, hogy a férőhelyek száma természetesen majd kialakítja azt, hogy pontosan hányan nyernek egyetemi felvételt a 140 ezernél is több jelentkezők közül. Ezzel kapcsolatosan van-e már most rendelkezésre álló adat, hogy hogyan alakul a férőhelyek száma? Úgy tudom, a tavalyi évben ez is tudott bővülni.
És az idei évben is bővülünk, ugye a tavalyi évben 82 ezernyi kapacitással készültünk a felsőoktatási felvételje, az idei évben 92.600-as kapacitás számmal készültünk, ami azt jelenti, hogy nagyjából azt az arányt tartani tudjuk, hogy 4 felvett egyetemistából 3 állami ösztöndíjas jelentkezteti meg tanulmányait, ami egészen egyedülálló szintén Európában. Ezek az állami férőhely bővülések voltak, amit mondtam.
Alapvetően a pedagógus képzésekkel kapcsolatban most mit tapasztaltak? Úgy látom, hogy itt főleg a továbbképzéseknél van egy jól látható növekmény. Ennek mi volt az eloszlása?
Ugye a tanár-tanító pedagógus képzés esetében azért azt el kell mondani, hogy 2022-höz képest a jelentkezettek számát háromszoroztuk, így meghaladta 25 ezer jelentkezőt a pedagógus képzésre. És ebben örömteli az, hogy a biológia, fizika, földgaz, kémia, matematika tanár vonatkozásában az idejében 2700-an jelentkeztek erre a területre, ami háromszor több, mint amennyien 2022-ben jelentkeztek.
A képzések népszerűségének változásában van-e valami jelentős eltérés? Említette, hogy a műszaki képzések most is előkelő helyet foglaltak el. Van esetleg olyan, ami jelentős előnyre tetszett, vagy esetleg jobban háttérbe került most a jelentkezések alapján?
Annak örülünk, hogy a műszaki természettudomány mérnök informatika területnek egy 66%-os emelkedése valósult meg 2022 óta.
Még egy kérdésem lenne az intézményekre vonatkozóan. Ugye Torony Magasan az ELTE volt a legnépszerűbb. Hát ugye jelentős képzési portfóliója is van az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek. Itt van-e változás a rangsor tekintetében, vagy mivel indokolható ez a népszerűség?
Mindig az ELTE-re szoktak a legtöbben jelentkezni. Ezt általában szokta a Debreceni Egyetem követni, a Szegedi Egyetem, majd a Pécsi Tudományegyetem, és most is ugyanez a sorrend volt.
Kitérve a hátrányos helyzetű térségekből jelentkezők számára, melyik térség okozta a legnagyobb meglepetést, hol számítottak kevésbé ilyen szintű megugrásra?
Azt lehet mondani, hogy 2022-ben 6000, 2026-ban 14000, több mint 14000 jelentkeztek hátrányos helyzetű térségekből, de itt az elmúlt időszakban már látható, hogy ez a Nyíregyházi, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Egri Egyetem vonatkozásában jelentős, és a Pécsi Tudományegyetemnek is van ebben meghatározó szerepe, hogy a felzárkózást segítse.
Az elmúlt percekben Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszterrel beszélgettem.
Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az idei februári adatok szerint a magyar lakosság pénzügyi megtakarításai rekordot döntöttek, és elérték a 118 ezer milliárd forintot, ami történelmi csúcsot jelent. Hogy mi hajtja ezt a trendet? Az egyösszegű lakossági befektetéseken túl pedig hogyan lehet ma már akár kisebb rendszeres megtakarításokból is tudatos befektetés? Egyebek mellett ezekről is beszélgetett Szajlai Csaba Simon Péterrel, a Raiffeisen alapkezelő vezérigazgatójával Nap vendége című műsorunkban.
Statisztikák szerint legalábbis elméletileg mind a lakossági megtakarítások, mind pedig a befektetések aránya nőtt. Mi a képlet?
Hogy miért takarékoskodnak az emberek? Én azt gondolom, hogy valószínűleg van ebben egy fejlődés, tehát hogy egyszerűen tudatosabbak lesznek a befektetők, tudatosabbak lesznek a lakossági befektetők, ugyanakkor viszont van ebben egy óvatosság is, tehát hogy a körülöttünk zajló események, ez egy régi megfigyelés, amikor javában zajlanak az események, tehát van egyfajta, nem mondom azt, hogy félelem, de egyfajta óvatosság az emberekben a mindennapi életükkel kapcsolatban, akkor hajlamosabbak megtakarítani. Hajlamosabbak arra gondolni, hogy ki tudja, mit hoz a holnap, tegyünk egy kicsit félre. Szerintem ez is benne van a mostani.
Most a csapból is azt folyik egyébként, igen, a sorsú bizonytalanság, de most nem megyek be a geopolitikai szituációba, viszont ténylegesen érezzük azt, hogy mintha megbillent volna a bizonytalanság. És ilyenkor mondjuk előjön talán a pénzügyi bizonyosság, nem?
Igen, azt gondolom, hogy igen, tehát egyfajta tartalékképzés. Szerintem ez megvolt mindig, csak most ugye tudunk már pénzügyi megtakarításokat is képezni, nem csak a, nem tudom, lisztet cukrot halmozunk fel a kamrában, vagy teszünk félre ruhákat, hanem azt gondoljuk, hogy a pénzügyeinkben is tudatosabbak leszünk, teszünk félre pénzt is, illetve szerintem ami még fontos, hogy az elmúlt néhány évben ugye voltak olyan magas elérhető hozamok, akár viszonylag alacsony kockázat mellett, elég például az állampapírokra gondolni, ugye ahol a 15-18%-ot ostromolt a kockázatmentesnek tekintett állampapírhozam, ami sokaknak felkeltette a figyelmét, hogy hú, figyelj, nem is vállalunk kockázatot, ugye folyamatosan dőlt is ugye a reklám, illetve a figyelemfelhívás, és ez még inkább, még több embert arra ösztönözött, hogy oké, akkor tegyünk félre. Tehát önmagában ugye egy viszonylag kedvezőtlen környezetben, mert ugye ne felejtsük el, hogy a magas hozamszintek mellett volt nagyon magas infláció is. Ez egy viszonylag kedvezőtlen gazdasági környezet, de ugye megnyílt a tér arra, hogy a magas hozamok csábították a befektetőket, a lendő ügyfeleket, és tudatosság növekedett, befektetések is növekedésnek
indultak. Szerintem nagyon sok érintett hallgat bennünket, ez a pénz megtalálta már a helyét, hogy látjátok? Mármint ami ugye a állampapírhozamokból visszacsördult a lakossághoz.
Hogyne, keresi és találja is a helyét. Ugye tavaly márciusban szerintem akkor volt egy nagyon nagy hullám, 2025 márciusában, amikor ugye erre mindenki készült, hogy hatalmas pénzösszegek jutnak a befektetőkhöz, egyszerű kamatfizetésekből, tehát igazából nekik semmit nem kellett tenni, megérkezett a pénz a számlára. Erre nyilván készültünk mi is, más bankok, befektetési szolgáltatók, próbáltunk ugye egy széles termékkínálatot megmutatni, akár így a pénzügyi befektetések területén. Ott volt az állam, és ott van most is az állam, ugye ő is folyamatosan felhívja a befektetők figyelmét, hogy kedves emberek, vegyetek állampapírokat. Ott vagyunk mi, a bankok, alapkezelők, egyéb befektetési szolgáltatók, akik azt mondják, hogy kicsit nézzetek jobban szét, ne csak állampapírt vegyetek, vegyetek befektetési egyet, részvényt, egyéb vállalati kötvényt, tehát szélesebb a paletta annál, mint hogy állampapír, és ugye ott van a méltán népszerű, sokak által kedvelt ingatlan piac, ahol ugyancsak nagyon sok pénz megfordul, különösen ha érkezik egy kis állami ösztönző támogatás, akkor még több pénz veszi ebbe az irányba, vagy veszi az irányt ebbe a szektorba.
Hát ha visszagondolunk az egy évvel ezelőtti állapotra, már így alaposan elemezzük ezt a korszakot, nagyon-nagyon készültek erre a pénzpiaci szereplők, és egyébként, ha tényleg az egy évvel ezelőtti helyzetet felidézzük, mindenki fel volt úgy készülve arra különböző csatornákon, diverzifikációkon keresztül, hogy mennyi pénz fog áramlani ide-oda?
Hát azt gondolom, mi, mint a szakmát képviselők megpróbáltunk erre felkészülni, de korlátozottak nyilván a mi adataink arról, hogy valójában mi zajlik az emberek fejében?
Tapasztalatokat
korábbi évek tapasztalatokat, de ugye ilyen nagy mennyiségű pénzeső, ilyen magas kamatszintekből érkező, ilyen magas kamatfizetések azért ritkán vannak, de hogy mi próbáltunk nyilván kommunikációban, tudatosságban felkészülni arra, hogy előre tájékoztattuk mondjuk a befektetőket arról, hogy milyen lehetőségekkel bírunk, hogy kamatfizetés érkezik, ezt nyilván megteszi a bank, megteszi adott esetben az alapkezelő. Úgyhogy volt benne tudatosság, volt benne felkészülés abszolút a szolgáltató részéről. Az, hogy egyébként az ügyfelek nyilván tudják, hogy mi az, ami milyen pénz áll a házhoz, és hogy mennyiben tudatosak a választásaiban, azt gondolom, ebben is van azért változás. Tehát, hogy mondom, ingatlanban szerintem nagyon sokan utaznak, tehát nagyon sokan gondolkodnak, inkább úgy gondolom, hogy tudnak utazni, nem tudnak benne utazni. Az egy másik kérdés, de sokan gondolkodnak benne. A kevésbé hagyományos, mondjuk értékpapírpiaci befektetés, részvény, kötvény, esetleg befektetési jegy, ott is egyértelmű a fejlődés, de szerintem az kevesebbeknek a fejében fordul még meg.
És egyéb iránt, ha csak tényleg a tapasztalatokat nézzük, az elvárások azért nagyok voltak ilyen kétszermegyi hozamok után, igaz?
Így van. Ez nagyon fontos téma. Köszönöm is, hogy említed, mert hogy ugye voltak, ahogy mondtam, alacsony kockázat mellett elérhető 15-20%-os hozamok, ami egyébként egy alap helyzetben, nem mondom azt, hogy békeidőben, de hogy tényleg egy hosszú távú...
Hát a mostani helyzethez képest egyébként...
Alapvetően békeidőben és egy hosszabb távú periódus tekintve, ugye ez inkább a kockázatos eszközöknek a hozamszintje, főleg mondjuk nem forintban, hanem euróban, dollárban, de így van, ahogy mondod, hogy az elvárások ugye egy pillanat alatt felszoktak ebbe a régióba, hogy hát akkor volt 15 kockázatmentesen, akkor ez alatt szóba sállok senkivel, aki nem tudja nekem megígérni a 15%-ot, nyilván miért nem tudunk tenni. Tehát egy kötvénykibocsátó, mint az állam, biztosan tudja ígérni a 15%-ot adott esetben, mi biztos ígéretet nem tudunk tenni, mi azt mondjuk, hogy egy bizonyos kockázati szint mellett a mi tapasztalataink azt mutatják, hogy 10% a történelmileg megfigyelt hozam, de garancia ugye erre nincsen.
Már ugye többször említetted az ingatlan piacot, mint egyfajta menekülés, meg hát investíció is nyilvánvalóan, és a magyar emberek azért hagyományosan konzervatívok e tekintetben. Mennyire tudja elszökkázni még mindig az ingatlan piac? Különböző felmérések látnak napvilágot e vonatkozásban. Továbbra is vonzó ingatlant vásárolni?
Én azt gondolom, hogyha mi visszamegyünk megint egy évet, egy évvel ezelőtt, aki ingatlan piacon megfordult és döntött és vásárolt, az ugye most azt mondjuk, hogy valószínűleg jól járt, mert akkor még akkor is, hogy még nem volt ugye az otthonstart program például, ami most nagyon népszerűvé tette ismét az ingatlanokat, és nagyon nagy árfelhajtó hatással is bírt. Tehát igen népszerű, és egyébként a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy adott esetben meg is éri, plusz van egy ilyen ragaszkodás bennünk, hogy az ingatlan az enyém, az a biztos, ha nem nekem, akkor majd a gyereknek. Tehát van egy nagyon sok minden, amellett szól, hogy ez tényleg egy fontos eszköz. Ugyanakkor, ha jól megnézzük, azért mégiscsak egyfajta örökhöz kötöttséget jelent, hogy ez már pedig itt van, Budapesten, vagy nem tudom, vidéken, bárhol. Tehát, hogy van mellette is, és ellene is szóló ér, de hogy én azt gondolom, még továbbra is népszerű. Még talán egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ugye most már szerintem azért az látszik, hogy az árak, ingatlan árak, lakásárak, házárak ugye már annyira sokat emelkedtek, hogy itt azért már többen elgondolkodnak, hogy vajon megéri-e még, illetve aki olvas ebben a témában elemzéseket, ott is már az látszik, hogy hát talán most már azért nem fog annyit emelkedni az ingatlan piaci elvárt hozam, vagy lehetséges hozam, illetve a kínálat is ugye elvileg elkezdett bővülni.
Említetted a magas inflációt, ami ugye magas állampapírhozammal társult, most a pandantja van, most alacsony az infláció, ez mennyiben határozza meg a tevékenységeteket, mennyiben érződik ez?
Ez nekünk nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nem csak, hogy a gazdaságnak sokkal egészségesebb egy ilyen inflációs környezet, azt gondolom, mindenkinek sokkal egészségesebb. Tehát nekünk egyszerű embereknek, megtakarítóknak is, a befektetés kezelő szakmának is, és hát nyilván a vállalatoknak is. Egyrészt ugye lakossági oldalon horgonyozza, visszafogja a várakozásokat. Tehát most már nem arra készülünk fel, nem arra számítunk fejben, hogy 8-10-12%-os áremelkedés lesz, hanem szépen lassan azt gondolom beépül az, hogy inkább 2-3-5, ami még mindig nem kevés, de már egy normalizáltabb vagy normálisabb színnek tekinthető. Ugyanez egy vállalat életében kifejezetten fontos, hogy hogyan tervez előrelátóan, tehát hogyan tudja elképzelni a jövőt, milyen árszinteket lő be, milyen erőforrás költségekkel számol, stb. És rátérve a saját szakmámra, ugye ott is nagyon fontos, hogy egy ilyen normálisabb környezetben az általunk adott esetben, nem is általunk, hanem az értékpapírpiacok, a különböző piacok által elért, vagy kínált hozam, az ugye sokkal közelebb van mondjuk egy ilyen normális környezetben az ügyfél által is elfogadott hozamhoz. Miért? Mert ugye az ügyfélnek az a lényeg, hogy az infláció felett mennyit tud keresni. Na most, ha 15% az infláció, akkor az, hogy érdemben ő azt mondja, hogy valamit gyarapodott és a pénzem, akkor 20%-nál vagyunk. Ha 3-5% az infláció, akkor egy 10%-os hozam már bőven boldog az ügyfél, és tényleg értelmes reálhozama is van.
Hát azért adjuk hozzá, mondjuk már ingatlan befektetésen valószínűleg 10%-ot nem tudsz nyerni.
Így van.
De talán még ide tartozó kérdés az árfolyam sztoria. Az elmúlt évben láthatunk egy árfolyam erősödést. Igen. Most éppen, amikor beszélgetünk, látjuk, hogy ide-oda rángotozik az árfolyam, most inkább gyengül a forint, aztán visszaerősödik, de alapvetően már nem a 380-as euróval számolunk. Ez az nálatok miként érződik?
Nagyon érdekes kérdés, mert a tavalyi évet nem csak, hogy nekünk magyaroknak nyilván meghatározta az, hogy végre nem gyengült a forint, hanem inkább erősödött, tehát egyfajta stabilitás, egyfajta tervezési biztonság beköszöntött. Ugye hallottam olyan véleményt, hogy akkor most már tényleg elkezdünk vásárolni, nem tudom, külföldről könyveket, mert most erősebb a forint, most kevesebbe kerül ugye az a, nem tudom, 30 eurós könyv. Ugyanakkor szerintem legalább ennyire érdekes volt így a nagyvilágban, sőt, talán érdekesebb, mint a forint árfolyam mozgása, ugye a dollár. Hogy tavaly rengeteget gyengült a dollár. És hogy ez tulajdonképpen mindenféle befektetésnek a hozamát nagyon át tudta rendezni, ugye különösen a részvényekét, mondjuk a dollárban denominált, dollárban kibocsátott részvényekét. Ugye sokat gyengült a dollár akár forinttal, akár euróval szemben, és a magyar befektetőnek is a hozama rögtön más képet mutatott. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos ez nálunk is. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez egyik legnehezebben, eláttuk tavaly is, egyik legnehezebben előrejelezhető történet. Ki mondta volna meg 2025 januárjában, hogy 2025 decemberére erősebb lesz a forint.
És hát tegyük hozzá azt is, hogy hosszú időn keresztül nagyon trendi volt a devizalapú befektetés.
Igen.
Ezen a téren mi az, amit tudtok levonni, milyen konzekvenciát?
Szerintem ez még mindig népszerű. Tehát, hogy azt látjuk, hogy minél inkább...
És inkább az euró alapú, vagy
akár alapvetően dollár? Mind a kettő, de hogy inkább az euró, és hogy inkább a vagyonosabb ügyfélkörben. Tehát, hogy van egyfajta ilyen mozgás, vagy... Igen, ilyen mozgás, ilyen trend, hogy a vagyonosabb, tehetősebb ügyfelekük. Lehet, hogy hamarabb is tudnak már arra gondolni, hogy egyébként van olyan része a befektetéseinknek, amit külföldi devizában őrzünk, mert hogy egyébként a magyar befektetéseink már szép számúak.
Simon Pétert, a Raiffeisen alapkezelő vezérigazgatóját hallották. Rövidesen folytatjuk a menetrendet, többi közt utána járunk, lesz-e idei baracklekvár a kamrákban.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.